Jó újra itthon lenni, mert szerintem legtöbbetekkel már találkoztam itt nyári táborban, vagy más alkalommal, de jó most egyben találkozni mindenkivel, és főleg újra itt lenni. Nagyon ugye ezen békés és jó időszakot töltöttem Hollandiába, köszönöm mindenkinek az imáit, és sajnos nem tudom még, de még egy, most egy következő út vár rám, és egy nyugatra mentem kicsit, majd a következő évet meg keleten fogom tölteni, egy évre meg Szentpétervárra tanítani, de addig még fogunk találkozni, valamikor szeptember elején költözöm majd ki. Hát csatornák vannak itt is, ott is, mindkét ország piros, kék, fehér az zászló, és lehet, hogy hasonlósak ebbe kiismerültek, de nagyon ott találtam egy gyülekezetet, ahol be tudtam állni rögtön, hiszem, hogy Isten ott is készített számomra helyet, és az ottani testvérek is a Leideni Nemzetközi Gyülekezetből küldik a köszöntésüket, még így ismeretlenül is. De akit jobban érdekel, mi történt ott, hogy mit tapasztaltam, mert szívesen összejönnék akárkivel beszélgetni. Ismétlem, hogy amíg itthon vagyok, igyekszem annyit Sopronban lenni, amit még tudok így augusztusban. A mai ige hirdetés témája az alapvetően egy ilyen panorámakép lesz Nehémiás könyvéből, vagy Nehémiás életéből, de mégis kiinduló igének szeretnék egy olyat felolvasni, ami nem Nehémiás könyvében van. Az a példabeszédek könyvének a 4. fejezetének a 23. versében. Ez egy jól ismert igevers, és azt kérném meg, hogy most Isten ígéreti tiszteletből ezt fennállva hallgassuk meg. Ez pedig úgy hangzik, hogy mindennél jobban őrizd a szívedet, mert abból fakad az élet forrása, vagy más fordítás szerint, mert abból indul ki minden élet. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk az ígédet, amelyet sértetlenül megkaphattunk, és köszönjük azt, hogy te, neked a szívedben azon, hogy te szeretnél hozzánk szólni, te szeretnél, hogy halljuk a hangodat, és köszönjük, hogy nem csak álmokban szólsz hozzánk, nem csak testvéreken keresztül, nem csak az életünkön keresztül, hanem itt hagyta az ígédet nekünk, amelyik egy mérce, amivel minden más meg tudunk mérni, és amivel minden más próbára tudunk tenni, az vagy nem a mi gondolatunk, vagy nem a mi érzelmünk. És Uram, az a vágyam, hogy ma reggel a te ígédet is tudjuk így látni, a te ígéd mércében, úgy az ígédet, az ige többi része ítélje meg. És kérlek, hogy vigyázz a szavaimra, hogy nem mondjak semmi feleslegeset itt, és csak kérlek, hogy ezen a meleg nyári délután adja mindenkinek összpontosítást arra, hogy be tudjuk fogadni azt, amit szeretném mondani, és tudjunk tőled hallani. Te fiad Jézus nevében. Amen.
Amen.
Körülbelül most tartok a évnek azon a pontján, hogy felállítottam egy sorrendező Bibliát, hogyan szeretném végigolvasni, és akkor vagy próbáltam úgy vegyíteni, hogy legyenek benne apostoli levelek, evangéliumok, történeti könyvek, mindig vagy mást olvasni, és lassan-lassan kezdek a végére érni, ami egyfelől egy ilyen kis elégedettséget tölte, hogy a 12 hónapra, tehát az egy év alatt a Biblia olvasása már 8 nap alatt összejött, bár 6 hónapot terveztem, de ennyi, ezen a legnagyobb problémám, és ugye Nehémiás az úgy értem, mint egy utolsó történeti könyvhöz. Ezután még ez nagy időben nagyjából Esdrás könyvével egyszerre történik, ugye ez párhuzamosan meséli el ugyanazt a történetet, ezután még következik Eszter könyve, és akkor mind történeti fejezések alapján mindig az időrendet nézzük, nagyjából még ilyen kis proféta könyvét olvashatjuk, de 400 év csend. És milyen, tehát egyfelől milyen közegben íródik ez a könyv, másfelől mi az üzenete, szeretném tényleg csak néhány mondatban és dióhéjban ezt elmondani, és utána szeretném néhány olyan dologra összpontosítani, mint úgy érzem, hogy Nehémiás életével és ilyenmivel kapcsolatban számunkra is fontos lehet. Körülbelül 400, Krisztus 450-ben játszódott eseményt ír le, ugye lehet tudni, hogy Isten kihozta az a népét Egyiptomból, volt néhány viharos évszázad, majd utána, amikor Dávid és Salamon alatt Isten felépítette az ő királyságát, adott nekik nyugalmat, felépítették a templomot. Aztán ketté szakadt az ország, és először az ország északi fele távolodott el Istentől, jött a büntetés, az asszírok elfoglalták és eltelepítették őket, majd hamarosan a déli országrész Júda és Izrael útjára lépett, és őket is utalérte Isten büntetése. Csak nem az asszírok, hanem a Babilónia keze által. És Isten ugyanazt előre megmondta, hogy azoknak a dolgoknak, amik az ő életükben van, lesz egy következménye. Ugyanúgy megmondta azt is, hogy ez a következménye, ez a száműzetés, ez nem fog örökké tartani. Isten az igében elég pontosan megírta, hogy bűnnek lesz büntetése, jön a fogság, de ez 70 évig fog tartani, és utána Isten, mert előre nevesítve, hogy kinek Círusnak a keze által, Izsaiás 45-ben megtalálhatjuk ezt a nagyon pontos proféciát, gondoskodni fog arról, hogy miután egy vagy két nemzedék erejéig el kellett szenvedniük a hűtlenségre büntetés után, Isten helyreállító munkát is meg tudják tapasztalni. És Nehémiás könyve ugye már a perzsa birodalom idejében íródott, amikor már megvolt a lehetőség arra, hogy akik szerettek volna, visszatérjenek Jeruzsálemben. És a fejlődésekből olvashatjuk, hogy tehát először olvashatunk arról, hogy mennyi embert vittek el, majd utána arról is olvashatunk, hogy mennyien tértek vissza. És ennek a töredéke volt, aki először visszatért. Milyen okból, azt pontosan nem tudjuk. Nyilván lehet, hogy volt, akik időközben beolvadtak abba az országba, vagy abba a kultúrába, ahol őket elvitték. Lehet, hogy voltak olyanok, akik éppen olyan családi helyzetben voltak, és lehet, hogy voltak olyanok, akik éppen nem akartak, mert úgy érezték, hogy a lerombolt házaikhoz visszamenni, ez nem lenne annyira jó, nekik már ott megvolt a felépített életük. Azt nem tudjuk pontosan, hogy Nehémiás milyen okból volt ott. Ugye ezekből az ilyen rövidebb történeti könyvekből, amik a fogság idejét dolgozzák föl, nekem három karakter van, aki kiemelkedik. Az egyik Dániel, a másik Nehémiás, a harmadik pedig Mordokáj vagy Márdokeus. És ugye Dániel és Márdokeus két nagyon ellentétes személyiség. Dánielnek végigolvashatunk az életéből arról, hogy ő hogyan került oda a kényszerből, és a fiatal korától kezdve milyen döntéseket hozott annak érdekében, hogy tisztán tartsa jellemét. Mennyire bölcsen látta előre azokat a lehetséges csapdákat, amik elvihették volna őt Isten útjáról, és milyen bölcsességek került azokat ki, és milyen ragaszkodás volt Istenhez, nem csak az életének az elején, hanem az egész életén át is. Ugye Mordokáj vagy Márdokeus a radikálisan másik ellentét, akiről tudjuk, hogy már még mindig ott van a perzsa birodalom központjában, amikor már rég hazatérhetett volna Izraelbe, és látszik, hogy ahogyan ott él, nem törekszik arra, hogy mindenki tudja, hogy Isten útját követi. Ugye amikor unokatestvérét Esztert, vagy unokahúgát Esztert elviszik a király három éve, nem is úgy hívták, de lényegében a király ágyasának akarták elvinni, akkor nem hogy próbált volna tenni valamit ezzel ellen, hanem még figyelmeztet Esztert, hogy nehogy megtudja valaki is, hogy kitől származol. Ugye egyfelől ott van Dániel, aki végig ügyelt arra, hogy ne szennyezze be a kezét annak a kultúrának a dolgaival, ahova ő bekerült, míg a másik végletben ott van Márdokeus, aki meg valahogy próbált elevickélni, addig a pontig, amíg rájött, hogy Isten őt azért helyezte oda, ahol van, hogy Isten akaratát véghez vigye, kiálljon az ő népért, és először magát kellett fölvállalni, hogy utána az ő népért is közben járhasson. Még ugye Dániel és Márdokeus életében látunk egyfajta pályát, Nehémiásról keveset tudunk. De amit tudunk, ezek közül több dolog is meglepő. A néhány mondatban arról, hogy miről szól a könyv, van Nehémiás, a zsidó ember, aki a király pohárnoka, és amikor eljutnak hozzá hírek arról, hogy mi történt Jeruzsálemmel, vagy hogyan néz ki az őseinek a hely, az imádat helye, ahol ő valószínűleg soha nem lehetett, és soha nem tapasztalta meg azt, hogy mit jelent az áldozat, mit jelent azok az ünnepek, amik ugye később Krisztus eljövetelét vetítik előre, mégis erősen megindította az, hogy hallott, hogy Jeruzsálem romokban hever, kapui tűzben pusztultak el. És kihasználva a magas pozíciát az udvaron belül, közben jár a királynál, kérvén azt, hogy engedje a király őt el, és hadd mássa vissza Jeruzsálem falait felépíteni. Isten jó indulatot ad a király szemében előtt neki, visszatér, és ugye látja, hogy valóban minden romokban hever. És ugye ekkor már számos város benépesedett, de Jeruzsálem még nem. Az emberek, akik visszatértek, elkezdték mindenki saját életüket építeni, és az a hely a templom, Isten imádatának és az áldozatnak a helye, amelyik ugye ő számunkra a legfontosabb kellett, hogy legyen, pont az volt elhanyagolva. Minden ember egyéni élete már nagyjából kellett visszatérni a régi kerékvágásba, amikor arra kellett ráébredni a Nehémiásnak, hogy pont az nincs helyreállítva, amelyel kezdeni kellett volna. És akkor bátorítja az emberek, hogy kezdjék el felépíteni a romokat, először a város falait, majd a templomot. És láthatjuk, hogy kétfajta ellenállásba ütköztek. Az egyik a külső, a környező népeknek nem tetszik, hogy újra itt egy megerősített város lesz, és úgy gondolják, hogy Izrael megint, vagy Júda megint próbálja a regionális hatalmi státuszát, majd kifejezésre élve helyreállítani. És van folyamatos belső ellenállás is. Belső ellenállás az emberek erkölcsi kompromisszumai miatt, belső ellenállás a társadalmi egyenlőtlenségek miatt, amelyek csak feszültséget szítanak a népkörében, és belső ellenállás az emberek odaszántságának a hiánya miatt. Ami megjelenik az ellenállás lehetősége, az első gondolat, hogy mindenki gyorsan haza kell menni a környező városokba. Elkezdtük a munkát, de most hagyjuk félbe, mert a saját életünket kell most gyorsan valahogy megvédeni. Vagy amikor nem folynak be az adományok a papok számára, akkor rögtön mennek a mezőkre. Fontosan lehet látni, hogy vannak külső és belső fenyegetések is, amelyek próbálják megakadályozni azt, hogy Isten munkája célba érjen. De végén sikerrel járnak, felépül a fal és a templom is, és lehet látni, hogy elkezdik azt az utat járni, főleg a két vezető, Nehémiás és Esdrás vezetésével, amire Isten mindig is el akart őket hívni, amire Isten mindig is szánta az ő népét. De mielőtt nagyon előre szaladnék, szeretnék csak három dolgot kiemelni Nehémiás jelleméből, ami engem nagyon megfogott, és ahogy olvastam ezt a könyvet, múlt hét engem nagyon, nagyon kihívott, és arra készült, hogy elgondolkozzak a saját életemen is. Az első, amikor olvashatjuk a történet elejét, azt írja, hogy a 20. esztendőben, Kiszlév hónapban történt, amikor én Nehémiás Susán várában éltem. Hanáni az egyik rokonom érkezett hozzám néhány más férfivel együtt Júdeából. Kérdeztem tőlük, hogyan vannak számüzetésben hazatért júdaiak, és érdeklődtem Jeruzsálem felől. Elmondták, hogy ez a maradék nép, amely korábban már hazatért, nagy nyomorban és gyalázatban él a Júdeában, mert Jeruzsálem falai romokban hevernek, kapuit pedig tűz pusztította el. Ezt hallva nagyon elszomorodtam. Napokon át ki sem mozdultam, csak sírtam, böltöltem és imádkoztam. Könyörögtem Isten az, aki a mennyben lakik, és egy bűnbánó ima követi ezt. És bennem az első kérdés az volt, hogy ez az ember, akinek majdnem minden megvan, amire egy korabeli férfi vágyhatott, egy rangos pozíció, valószínűleg jó anyagi és társadalmi megbecsüléssel jártak, és soha nem látta Jeruzsálemet, mégis miért tudott sírásban kitörni és bőjte Istenhez fordulni, azért, mert hallotta, hogy Isten imádatának a helye le van rombolva, és nem lehet használni arra, amire annak az épült. Hogy lehet, hogy egy ember, akiről valószínűleg úgy gondolnánk leginkább, hogy biztos egy karrierista emberről van szó, akinek minden rendben van az életében, miért pont ő volt az, meg a szívében ez megszületett, hogy valamit tenni kell ezzel kapcsolatban. Miért pont az ember, akinek egyébként már mindene megvolt a földön, döntött úgy, hogy én az Úr ügyével akarok törődni? És a válasz az, hogy nem tudom. Mert a könyv nem árulja el, hogy Nehémiás hogyan lett az, aki lett. Nem olvashatunk róla ugyanolyanokat, mint Dánielről, akinek láthatjuk az előzetes döntéseit, hogy hogyan épült fel az Isten iránti hűsége lépésről lépésre. De van itt egy fontos lecke szerintem mindannyiunk számára, és ez pedig az, hogy azáltal, hogy sok értelemben egy nagyon valószínűtlen ember tört ki Isten előtt, egy nagyon valószínűtlen emberből tört elő az, hogy valamit tenni kéne, ez jelzheti azt, hogy az, hogy mit akarunk Isten országáért tenni, az teljesen független lehet attól, hogy most milyen helyzetben vagyunk az életünkben. Voltak emberek valószínűleg, akik még Nehémiással egyetemben még mindig ott voltak, és még ott is voltak nemzedékekkel később, akik az egészet elhesegették azzal, hogy én távol vagyok, én nekem itt megvan magam élete, megvannak a magam dolgaim, de úgyis vannak azok, akik hazatértek, és ők tudják Isten országát építeni, ők tudják Isten munkával foglalkozni. Akik mondhatták volna, hogy nekem még nem. Aztán voltak olyanok, akik azt is mondhatták, hogy nekem meg azért nem még, mert itt vagyok, lepusztult városokban, alig van élelmünk, alig, mai magyar kifejezés, alig látszik ki a fejem a vízből, miért tudnék ezzel kapcsolatban akármit is tenni. És persze azt lehet mondani, hogy Isten nem véletlenül Nehémiás szívét indította erre, mert Nehémiás valószínűleg egy külön eszköze volt Istennek arra, hogy ezt a munkát elvégezze, mert abban a helyzetben volt, hogy kérhette a királytól azt, hogy anyagilag független legyen, azt, hogy kapjon erőforrást a város újraépítésére. De fontos azt belegondolni, és tudom, hogy Nehémiás élete inkább egyfajta ember szemre lett kihívó, hogy nem vagyok úgy, hogy túl fontos lettem már ahhoz, hogy Isten munkáját végezzem. Amikor Nehémiás hallotta, hogy Jeruzsálem elpusztult és kapuj tűzben égtek el, gondolta volna azt is, hogy ez nagyon szomorú, tényleg nagyon fáj ez nekem, nekem most éppen fontosabb dolgom van. Lehet, hogy már csak még egy vagy két lépés, akkor ténylegesen olyan pozícióba juthatnék, ahonnan már tényleges befolyásom lehetne. De mégis Isten akaratát kereste, és azt, hogy Isten hogyan tudja őt használni azokkal a kapcsolatokkal, és abban a helyzetben, ahol van. És amit szeretnék nagyon kihangsúlyozni, az, hogy valószínűleg számra egyetlen hihető magyarázat, számra a leglogikusabb magyarázat arra, hogy miért indult el Nehémiás szívében ez a folyamat, az, hogy attól függetlenül, hogy távol volt Isten imádatának a helyétől, távol volt az áldozatoktól, könnyen lehet, hogy távol volt azoktól, akik tudták ma tanítani, ezt nem tudjuk, de mégis törekedett arra, hogy őrizze a szívét. Az imádságet azzal zárja le, hogy kérlek, hallgass meg szolgád könyörgését, halld meg szolgád imádságát, akik gyönyörűségüket lelik abban, hogy tisztelhetnek és félhetnek téged. Nehémiás tudta, hogy az ő szívébe gondoznia kell azt, hogy Isten gyönyörűségesnek lássa, hogy Isten munkáját ő gyönyörűségesnek láthassa. Akkor nem azt mondja, hogy hallgass meg azokat, akik örömüket lelik abban, hogy nagy dolgokat látnak végbe menni, vagy akik örömüket lelik abban, hogy mások megbecsüljük őket, hanem azt mondja, akik örömüket lelik abban, hogy tiszteltnek és félhetnek téged, akik számára gyönyörűség van, amit Isten elé odavinni, vagy Isten előtt áldozatot hozni. Nem azért, mert akár nekünk is önmagába szeretne dolgokat odaadni, hogy ez a bizonyságban elhangzott, de azért, mert látja Istennek az értékét, látja Istennek a gyönyörűségét, ami az ő jelenlétében van. És megérkezik, látja a helyzetet, és ugye ilyenkor az első dolog, amivel foglalkozni kellene, mert a legfontosabb dolog egy zsidó ember számára ebben az ügyszörténeti korszakban az, hogy az áldozatok rendszere tudjon folyni. Mert mindannyian szembesültek azzal, hogy vétkét követnek el, és ebben az ügytörténeti korszakban, amit láthattak Isten kinyilatkoztatásából, arra a következtetésre kellett volna jutni, hogyha nincsenek áldozatok, akkor nagyon nagy komoly bajban vagyunk. És mégis az első dolga, ami ez nekiáltott Nehémiás, az a falak felépítése volt. Nem azért, mert a falak fontosabbak voltak, hanem ahhoz, hogy el tudjon kezdeni épülni a templom, szükség volt a falak építésére is. Miért? Azért, mert egyből megjelent az ellenség, a fenyegetés, és ugye a falakat elsőbb a külső fenyegetés ellen kellett felépíteni. Ugye felsorol a könyv néhány ellenséget, és a leggyakrabban visszatérő figura egy ammoni tisztségviselő Tobiának hívják. És ugye az egész könyvet, hogy végigolvassátok, nyilván is nagyon meleg lesz délután, tudom ajánlani, hogy valaki hűsen tud olvasni, akkor olvassa egy ilyen bő fél óra egyébként. Egy valós történeti személy, ugye a könyvet végigkíséri ez a nagyon pontos történeti hűség, ahol le van írva részletesen, ki mennyit adakozott, ki mennyi munkát tett bele. De mégis ahogyan fel van építve a személy, egy abszolút találó metaforája a mi életünkben levő kísértéseknek és a bűnöknek. Csak néhány pontot mondok, hogy miért gondolom ezt. Az első az, hogy úgy gondolja az elején, hogy még a gúnyolódás az elég lesz. Az elbátortanítás elég lesz. Ugye azt mondja, hogy a 4. fejezet, 3. vers, ott állt, nézi a falat, mondja, hogy ha ezek a nyomorultak építik a kőfalat, elég, ha egy róka felugrik rá, már attól is összedől. Szerette volna a júdeaknak a hitét aláásni. Szerette volna azt, hogy ők a saját erőjükre tekintsenek, és ne Istenre. Ilyen és a könyvből olvashatjuk, az ördög is hasonlóan működik. 12.10 mondja, hogy az egyik módszer, az egyik eszköze, hogy éjjel és nappal vádolja Isten választottait. Éjjel és nappal vádolja őket, hogy a bűneikre tekintsenek, és ne azért, hogy bűnbánatot gyakorolhassanak, hanem azért, hogy a saját gyengeségüket lássák nagyobbnak, mint Istennek a helyreállító munkáját. És ez ott van az életünkben, és folyamatosan próbál minket arra rábírni, hogy igen, lássuk a bűnéket, ami egyébként fontos, de ne a helyes megoldást, vagy ne a helyes módon lépjünk tovább. Ha látjuk a bűnéket, a helyes megoldás az, hogy ezt Isten elé visszük, megvalljuk, és azt úgy tudjuk Isten elé állni, hogy mondjuk, Uram, lehet, hogy még nem először bukok el ebben, lehet, Uram, hogy küzdködök vele, te látod az én szívemet, te látod a körülöttem lévők szívét, hogy nekik már elegük van abból, de tudom, hogy te türelmes vagy és hűséges, és Uram, szeretném ezt a dolgot magam mögött hagyni. És amikor az ellenség vádol, akkor az a célja, hogy ez az egészből csak két válaszunk lehessen, vagy azt, hogy ezt már ne tartsuk fontosnak, vagy azt, hogy unjuk meg a harcot, és csak simuljunk bele. És ez volt a cél Tóbiának is. Azt mondja, hogy mások is lerombolták, nektek fel annyi erőforrásatok sincs, mint Dávidnak vagy Salamonnak volt, akik ezeket a falakat építették, csak felejtsétek el. De mi volt a válaszuk Nehémiásnak? Egyből elkezdtek velük hadakozni, visszatámadtak? Nem, az volt a válaszuk, hogy Istenre tekintettek. Nehémiás tudta, hogy Isten küldte előtt ezen a küzdelemben, és tudta, hogy Isten fog neki erőt adni, mert tudott építkezni abból, amit Isten elvégzett előtte, és lehetett már egy hite azzal kapcsolatban, hogy Isten hogyan végzi a munkáját vele. Aztán a 6. fejezet 17-18. Verséből olvashatjuk, hogy amikor ez a külső és a belső ellenállás, hogy összefonódik, azt így, akkoriban sokan a júdeai gazdagok és előkelők közül gyakran váltottak levelet Tóbiával, ugyanis korábban hűséget esküdtek neki, sőt, egyesek rokoni kapcsolatba is kerültek vele. Tóbiá feleségül vette Sekanya leányát, ugyanakkor Tóbiá Jenohánán pedig Mesullám leányát vette. Ezek az előkelő júdeaiak folyton azt bizonygatták nekem, hogy Tóbiá milyen rendes és megbízható ember, de közben szinte minden szavamat kikémlelték, és megírták Tóbiának, aki viszont állandóan leveleket küldött nekem, hogy megfélemlítsen. A bűn is így működik, nem, hogy mindig a legérzékenyebb pontjainkba kapaszkodik bele. Lehet, hogy ezek az emberek, akikről itt olvashatunk, azok nem biztos, hogy lehet, hogy ezek az emberek megyből csatlakoztak volna Isten munkához, amikor látják, hogy Jeruzsálem kezd újjáépülni. Csak éppen a legnagyobb ellenségük az így lehető legérzékenyebb pontjaikon kötődött hozzájuk. Hűséges rokoni kapcsolat. És nem így működik, hogy amikor van egy bűn, ami az életünk, ez ragad és kötődik, és nem tudunk tőle megszabadulni, ez gyakran azért van, mert az a bűn belekapaszkodott valami olyan pontba, ami nekünk érzékenyen. És lehet, hogy utáljuk a bűnt, és szeretnénk tőle megszabadulni, de gyakran az érzékeny pontot is le kéne metszeni az, hogy az egész leválhasson rólunk. Ezért végződik azzal a könyv, hogy azok, akik olyan környező népekből választottak maguknak feleséget, vagy adták a lányokat feleségül oda, akikkel nem lett volna szabad, és hogy olvashatjuk, hogy néhány gyerek már alig beszélt héberül, azoknak mondták, hogy ezt engedjétek el. Ez nem kell, hogy így maradjon. Nem szabad ugyanabba a hibába estünk, mint korábban. Nem lehet látni, hogy a bűn az ellenség taktikája nagyon gyakran az, hogy olyan dolgba kapaszkodik bele, ami nem biztos, hogy nyilvánvalóan rosszul néz ki, csak valahogy hozzá kapcsolódik sok minden más, amit meg szeretnénk megszabadulni. És nyilván meg kell hoznunk azt a lépést, hogy számunkra kedves dolgokat kell lemetszeni nekünk érzékeny pontokon. És Nehémiás, mint aki a szívére vigyázott, és látta valószínűleg Isten igéből, hogy hogyan került a nép abba a helyzetbe, ahol volt, nem akart ezt még egyszer megismételni, és mint aki vezette Isten népét, próbálta ennek ellene menni. Aztán olvashatjuk, ugye a történet vége felé, amikor felépült a fal, felavatták a templomot, Nehémiásnak lejárt a megbízatása, sokkal hosszabb volt, mint amire eredetileg számított. 12 év után visszament a király udvarába szolgálni. 13. fejezet 7.-8. versében pedig olvashatjuk, hogy és megint Jeruzsálembe utaztam. Mikor megérkeztem, csak akkor tudtam meg, hogy Eliásib milyen bűnt követett el, amikor Tóbiának átadott egy kamrát az Isten templomának raktáraiban. Ezt igen rossz hallottam, és elrendeltem, hogy abból a kamrából azonnal dobják ki Tóbiá holmiát. Szóval mi történt? Nehémiás, aki egy éber ember volt, elment, és utána még a lehető legszentebb helyre a lehető legnagyobb ellenség tud befurakodni. És valószínűleg figyelmeztető a számunkra, hogy még akkor is, miután győzelmeket éltünk meg, és miután nagy dolgokat láttunk, hogy Isten elvégez az életünkben, hogyha nem figyelünk oda, hogyha elveszítjük az összpontosításunkat, akkor lehet, hogy a legváratlanabb helyen még a legváratlanabb dolgok is előfordulnak. És ezt nem azért mondom, hogy akárkinek is a bátorságet elvegyem, csak hogy legyünk figyelemmel, hogy még akkor is, amikor a legnagyobb hídbeli megtapasztalásunk és győzelmeink vannak, akkor is fontos odafigyelni azokra a pontokra, korábban támadás ért minket. Hogyha Tobiának, aki mindent megtett az ellen, hogy ez a város meg ez a fal felépülhessen, sikerült befurakodni a templomba magába, akkor az mi életünkben a rossz szokásainak, az Isten nem tetsző dolgoknak mennyire könnyű visszafurakodniuk. De ez volt a figyelmeztetés, de viszont hadd forduljak az igéhirdetés záró harmadához, ami pedig a bátorításról szól. Az érdekesség, ami számomra nagyon érdekes volt a belső problémákkal kapcsolatban, hogy ezeket csak fel akarom sorolni, tehát mielőtt, vagy amíg épült a fa, két dolog tűnt ki. Az egyik az, hogy hogyan tartozások felhalmozottak egymás között, emberek eladták a gyermekeket adós rabszolgának az előkelők számára. És nyilván ebben az volt benne, hogy együtt kellene valamilyen célt elérnünk, ti pedig egyének próbáltok hasznot gyűjteni. Ráadásul olyan gyakorlat is volt ez, amely az elhurcoltatás előtt, vagy fogságba vitel előtt is jelen volt, és Isten már akkor is ellene ment ezeknek, és Isten ítéletét vonta akkor is maga után. És az emberek ugyanabba a folyóba akartak lépni. Második ennél kevés volt problémásabb, de mégis egy jelentős hátrányt adó tényező volt, hogy aki tudott, azonnal ment vissza a saját életébe, amikor kihívásokkal szembesültek. Aztán pedig, amikor felépült a fal utána, egyfelől ez a dolog történt Tobiával, másfelől pedig akkor szembesült Nehémiás azzal, hogy már korábban is elkezdtek vegyülni a környező népekkel házasságban, és ez utána folytatódott is. És nem értettem, mert amikor felépült a fal, és ünnepeltek Isten előtt, akkor úgy tűnt, hogy végre Isten népe rátállt arra az útra, amely az Isten mélyebb megismerés és Isten igazságába való elmélyedésre fogja vezetni. És ennek ellen mégis visszatértek ehhez. És főleg azt nem értettem, hogy ahogyan kihirdették a törvényt, és ahogyan hirdették Isten igét, hogyha nem vették észre azokat az aknákat, amelyek Nehémiás visszatérte után robbantak fel. És a válasz az volt számomra, ahogyan én értettem Isten igét itt, az volt, hogy mindig amikor lehetett, próbáltak Isten felé fordulni. Látták, hogy az életükben, amire szükség van, az az, hogy Isten imádata helyre legyen állítva. És lehet, hogy abban a pillanatban, amikor sokan hosszú idő után újra hallották Isten igét hirdetve, akkor nem volt még sok minden helyben az életükben, de Nehémiás tudta, hogy ahogyan neki is szükség volt arra, hogy Isten megérintse őt, hogy mindenkinek arra van szükség, hogy Istennel tudjon találkozni, amennyire lehetséges. Ezért olvashatjuk azt, hogy amikor felépült a templom, akkor felolvassák a törvénykönyvét, emberek szembesülnek azzal, hogy az életük mennyire eltávolodott attól, amit Isten szánt nekik, az életük mennyire eltávolodott attól, hogy Isten akaratában, Isten előtt tudtak volna élni egyfelől. Aztán szóltak nekik, hogy most jó, hogy helyesen válaszoltatok Isten kihívására, jó, hogy helyesen válaszoltatok Isten igére, de most ünnepelnünk kell. Meg volt a bűnbánat, meg volt az ünnep, és meg volt az előretekintés a helyreállásban. A 9. fejezetben olvashatunk egy bűnvallást. Elmondják, hogy Uram, szembe kell fordulnunk a múltunkkal, szembe kell fordulnunk az élethelyzetbe, amiben belekeveredtünk, és hiszük, hogy Te ki tudsz minket innen emelni, és veled tovább tudunk menni. És az igevers, amit így az igehirdetés vége felé szeretnék kiemelni, és szeretném, hogyha ezen tudnánk gondolkodni. Ez a 8. fejezet, 9. versétől kezdődik. Ugye olvassák a törvényt, sokan nem hallották, sokan lehet, hogy hallották, de az életükben nem volt jelen. És olvashatjuk, hogy amikor a nép megértett a törvény szavait, mindannyian sírni kezdtek. De Nehémiás, a király helytartó és Esdrás pap, az írástudó meg a léviták, akik magyarázták a népnek a törvényt, mind vigasztalták őket. Ez a nap az örökkévalónak, Isteneteknek a szent napja. Most ne sírjatok, ne keseregjetek. Menjetek, egyetek, ígyatok bőségesen és örömmel, mint az ünnepeken. küldjetek az ünnepi ételekbe a szegényeknek is. Ez a nap az örökkévalónak szent napja, most ne bánkódjatok, hanem töltsöme titeket az örökkévaló öröme, mert abból nyertek erőt. És szeretném, hogyha ahogy elmegyünk majd ezzel az igevers lenne az, amit tudnánk elménykedni, hogy mit jelent az, hogy a töltsöbe minket az örökkévaló öröme, mert abból nyerünk mi erőt. És hadd mondjam el, hogy amiről itt olvashatunk, az, amire én vágyom az én életem, hiszem, hogy akik itt vagyunk, erre vágyunk az életünkben, és hiszem azt, hogy erre vágyunk a gyülekezetünkben. Hogy jelen legyen az Isten igéje, Isten igazsága, jelen legyen Isten munkának egy olyan mélység, ami lehet, hogy néha könnyeket hoz belőlünk elő, ami lehet, hogy néha belülről összetör minket. Ami előfordulhat, hogy arra vezet minket, hogy Istenet leborul, nem előfordulhat, erre szükségünk, vagy arra vezet minket, hogy leboruljunk Isten előtt, mert látjuk a saját gyengeségünket, a saját elégtelenségünket. Hiszem, hogy mindannyian vágyunk Isten igazságának egy ilyen tisztaságes, ilyen mélységére, de másfelől pedig vágyunk az irgalomra, vágyunk a kegyelemre is, amelyik azt tudja mondani, hogyha szembefordulsz a bűneiddel és elszakadsz tőlük, akkor viszont az egésznek a túloldán ott van az Isten öröme, amelyik erőt ad neked arra, hogy az életedben ne csak arra legyen erőt, hogy az Úr és Úrra felbukkanó bűnöket megtagad, hanem arra, hogy tovább lépj és eltávolodj azoktól, és ellene menni azoknak a külső és belső kihívásoknak, amelyik meg akarják azt akadályozni, hogy falat tudja húzni a szíved köré, falat tudja húzni a családod köré, falat tudja húzni a kapcsolatod, a barátságaid köré, falat tudja húzni a gyülekezeted köré. Mert arról beszélt Nehémiás, hogy szükségetek van Isten örömére, és hogy tovább tudjatok lépni. Fontos az, hogy Istened megállj bűnbánatba, de fontos az is, hogy Isten kegyelmét úgy megtapasztaljuk, ami majd erőt ad nekünk arra, hogy tovább tudjunk építkezni, és tudjuk Isten munkáját végezni. Az igehirdetés vége felé közeledve csak szeretném összefoglalni, hogy mik voltak azok, amikor igazán szerettem a figyelmet. Az első az, hogy őrizzük a szívünket. Lehet, hogy olyan élethelyzetben vagyunk most, mint Nehémiás, hogy minden felfelével és minden pozitívan élünk meg, és úgy érezhetjük, hogy fontos és megbecsült emberek vagyunk. Lehet, hogy úgy vagyunk, mint azok a környező városokból a júdabeliek, akik tettek egy lépést Istennel, hűségesek voltak, de nem látják azt, hogy abban az élethelyzetben, vagy abban a helyzetben, ahol éppen akkor vannak, hol van Isten hűsége. De mindannyiunk számára van egy hívása Istennek, az, hogy építsük az országát, építsünk falakat, ahogy mondta, a gyülekezetünk köré, a családunk köré, a saját életünk köré, védjük meg a külső ellenségtől, és ami ugyancsak fontos, népesítsük be azzal, amire ennek ott a helye van. Ugye fölépül Jeruzsálem a falaival együtt, egy olyan városon jóval nagyobb volt, mielőtt a népességét elvitték volna onnan, és kerestek önként jelentkezőket, akik hajlandók lettek volna beköltözni Jeruzsálembe. Akik érezték, hogy ott volt a helyük, és olvashatjuk, hogy nagy örömmel ünnepelték azokat, akik önként válták a beköltözést. Amikor falat húzunk a gyülekezetünk, a családunk, az egyéni életünk, a kapcsolataink köré, az mindig arról kell szóljon, hogy aminek nincs ott a helye, az kívül maradjon, és sokkal nem biztonságban érezhesse magát az, aminek vagy akinek ott a helye lenne. És ezért fontos az, hogy bölcsen és józanul éljük az életünket, néha távol maradjunk dolgoktól, más dolgokat behozunk az életünkbe, azért, hogy megvédjük azt az életünkbe, ami értékes. És az egyik legértékesebb dolog, amiről beszéltem a legesleges ügyevesben, az a szívünk. Az az, amely képes arra, hogy akarja Isten jelenlétét az életünkbe, amely képes arra, hogy igent mondjon Istennek a kezdeményező munkájára, amely képes lehet arra, hogy az életünkben bizonyos dolgokra, meg kimondja azt, hogy nem, ezt nem akarom többet, ettől akarok fordulni. Minden féltőzött dolgnál jobban őriz a szívedet, mert minden élet abból fakad, ami pedig azt jelenti, hogy az akaratunk, amivel igent és nemet mondunk dolgokra, ami eldönti azt, hogy amit az agyunkba vagy érzelmeinkbe összeraktunk, azzal mit kezdünk, arra vigyázzunk és azt őrizzük. Hogy amikor ilyen kívásra szembesül, mint Nehémiás, akkor azért válasz, hogy akkor keresem a módját annak, hogy beálljak Isten munkájába. Sok izraelita volt különböző élethelyzetben, de pont egy olyan ember vállalta azt, hogy beáll Isten munkájába, aki valószínűleg az egyik legvalószínűtlebb jelölt lett volna erre. De lehet, hogy a körülményei visszahúzhatták volna, hogy kényelmből, ő mégis a szívére vigyázott, és azt őrizte. Aztán törekedjünk arra, hogy értékesnek lássuk azt, ami Istennek is értékes. A harmadik az, hogy legyünk éberek, és vegyük észre azt, hogy az ellenség praktikákat próbál ellenünk alkalmazni. Ugyanis ezek az emberek, Tobiá vagy a többi környező népcsoport, könnyen meg tudták volna akadályozni Isten munkát, hogyha Isten népe nem Istenre tekint. Lehet, hogy ők összefogtak volna, akkor emberi számítás szerint erősebbek lettek volna. De onnantól fogva, hogy Isten népe Istenre tekintett, és arra, hogy Istentől kapták ezt, és Isten az ő erők, Isten fog őt megvédeni, az a helyzet állt elő, amit Bruno említette az ima órán, hogy akkor már tudták, hogy lehet, hogy lesznek áldozatok, lehet, hogy lesznek nehézségek, de hogyha Istennel vannak harcban, akkor rájuk a győzelem vár. És vegyük fel ezt a gondolkodást, vegyük fel a hitnek ezt a mentalitását az életünkben, hogy ha Isten munkájába állunk bele, akkor lehet, hogy nem lesznek rózsás eredmények, lehet, hogy egyáltalán nem, lehet, hogy nem akkor, amikor várjuk, de ha Isten munkájába vagyunk benne, akkor a győzelem az, amit Isten elkészített a számunkra. A negyedik dolog az, hogy legyen ott Isten igazság az életünkben. Láthatjuk, hogy csak az volt az előfeltétel annak, hogy örvendezni tudnak, hogy előtte a bűneket felismerik, és attól el akartak fordulni. És ez pedig csak azért történt meg, mert Isten igazságával szembesültek. Szeressük Isten igét, és legyen helye Isten igazságának az életünkben. És az ötödik az, hogy keressük az Úr előtti örömet. És ez nehéz mondani, mert az öröm az nem olyan dolog, amit elő tudunk állítani. Szomorúságot még könnyebb, talán jobban elő tudjuk idézni, mert rá tudunk tekinteni az életünkbe a bukásokra vagy szomorú dolgokra, de ez sem megy annyira könnyen. Sok mindent be tudunk folyásolni, vagy sok mindenre képesek vagyunk befolyásolni az életünkben, de azt, hogy mikor szomorodunk meg Isten szerint, és mikor lesz Úr előtti örömünk, ez igazából nem egy olyan dolog, amit elő tudnánk idézni. De ha Isten jelenlétében vagyunk, akkor kapunk Istentől örömet, és ezt mondom, se kell mindannyiunknak a megkönnyebbülésére válik, mindannyian tudjuk élvezni, és ami legfontosabb, erőt ad nekünk arra, hogy keressük Isten akaratát. Amen.